Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A műsort szerkeszti Sugár Ági, a felvételt készíti Kemény Dániel. És hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni megint. Kezdjünk bele.
Igen, Demcsik László azt írja, évek óta zavar rádióban, tévében, ha elhangzik például, a tűzhányó kitörésének legalább 1500 áldozata van. Majd így folytatja Demcsik László. A legalább használata mindig azt az érzést kelti bennem, hogy a hírközlő kevesli a halottak számát. Helyesebb lenne például, jelentések szerint 1500 áldozata van. Hát ez egy nagyon szubjektív megjegyzés, köszönjük, hogy megosztotta velünk, ennek semmiféle alapja nincsen, ezt nem lehet azt mondani, hogy legalábbis hát én nem érzem így, hát ha ő zavarja, ezen nem tudok segíteni, mert amit azt írja, hogy helyesebb lenne, az nem ugyanazt jelenti, hát lejelentések szerint 1500 áldozata van, akkor annyi van. Ha legalább 1500, az azt jelenti, hogy
hát sajnos ez még nem a végleges
pontosan,
szám.
Pontosan. Azt, hogy azt az érzést kelti benne, hogy a hírközlő kevesli a halottak számát, hát ezt ő így belelátja, hát kérem, lehet így, de én nem látnám bele. Én ezt egy kifogástalan kifejezésnek.
A legalább szerintem teljesen semleges, hogyha keveselné, akkor például azt mondaná, hogy csak 1500 áldozata van.
Igen, ja,
az valóban azt jelenteni. Igen. De az sem csak ebben különbözne, mert az nem sugallná azt, hogy ez még nem végleges szám, hanem az kifejezetten csak azt jelentené,
hogy
én kevésnek tartom.
Igen.
Talán amire ő gondolna, azt úgy ki lehetne kifejezni, hogy eddig. De az is semleges.
Semleges.
Tehát ha azt mondaná, hogy eddig 1500 áldozatról tudunk, az is teljesen igen, semleges
igen,
lenne.
Igen,
de nekem a legalább, az pontosan ugyanilyen semleges. Nem tudom egyébként, hogy miből.
Legalább...
Érdekes kérdés, hogy neki vajon miért van ez az érzése, igen, hogy a legalább az tartalmaz ilyesmit.
De annyira hogy... szubjektív, hát nem tudok mit mondani, mert a tanár legalább jó gyereket megbuktatott.
Szerintem egy érdekes kérdés, hogy ez miért szubjektív. Tehát, hogy miért van az, igen, hogy egy ilyen egyszerű szó, hogy legalább van, aki úgy érti, hogy ez teljesen semleges, csak igen, azt jelenti, hogy minimum, vagy
igen,
hogy ez a
minimum, igen,
eddigi szám, ami még nőhet. Mások meg úgy érzik, mintha lenne benne több. Nem tudom, hogy ez miért van.
Te jössz.
Hát azt mondja Fábri Klári Adrián, hogy így kezdődik, hogy a mai műsorban, de hát azt hiszem, hogy ez sok-sok hónappal ezelőtti kérdés. Igen. Mi időrendben megyünk egyébként, mindig időrendben szoktuk felírni a kérdéseket. Szóval, hogy a Filatorig által kapcsolatban szóba került az óbudai sejemgombolító, amit én megpróbáltam megmagyarázni, de tévedésben voltam. Abszolút elismerem, én nem értek a sejemiparhoz, és tényleg csak hát nem szakszerűen válaszoltam nyilván. Szóval azt mondja Adrián, vagy Klári, hogy tévedésben vagyok, nem az elkészült cérnát gombolítják a sejem gombolítóban, hanem a sejem gubóról gombolítják le a sejem szálat, és abból készítik aztán a sejem fonalat. Nagyon szépen köszönjük.
Értettük.
Tehát a sejem gombolítóban kérem szépen nem a cérnát gombolították, hanem a gubóról gombolították le a szálat.
A szálat. Kulcsár Dalma következik, aki azt írja, hogy a méh, vagy méh, tehát a rovarról van szó, azt tanultam, hogy néma hára végződik, ha méhecske. De az anyaméhnél mindig kimondjuk a há hangot. Hát...
Azt is hozzáteszi, hogy ezt 1980 körül a Budapest 3. kerületben tanulta így.
Aha.
Én nem hiszem, hogy területi megoszlás lenne ebben egyébként. Azt elhiszem, hogy időbeli van, tehát hogy a generációnként ez eltérhet. De ez az első alkalom, hogy én ilyen megkülönböztetést hallok.
Igen. Én úgy veszem észre, hogy a hát ma már inkább kimondják, mint
de,
mondják.
De ki. Nem tesznek különbséget a két értelme között, tehát az én tapasztalataim
nem.
szerint, aki nem. kimondja, az a méhecskénél is kimondja, meg az anyaménél is.
Igen.
És
igen.
aki nem mondja ki, mint például én, az egyiknél sem mondja ki. Tehát nekem a méh, az csak az a régi hulladékgyűjtő vállalat volt, ahol be lehetett vinni a hulladékot, és én a anya mély és a méhecske esetében sem mondom ki.
Na várjál, és azt a kaptárt, ahol ezek
a... Méhkaptár, igen.
Igen, azt is úgy és az a műtét, amelyik hát erre vonatkozik, az mély műtét?
Persze,
mély műtét, nem méh műtét?
Nem méh műtét, és mély nyak, és itt tovább.
Értettem.
Nekem.
Mély viasz.
De hát én nagyon öreg vagyok, és mély viasz természetesen.
Mély pempő?
Mély pempő, igen.
Hát öreg vagy, igen.
Nem fogsz becsapni, én ezeket mind H nélkül ejtem, de ez régi nyelvállapot.
Igen, igen, igen. Igen.
Azon kívül, hogy lehet, hogy... De én egyszerűen gyerekkoromból, én azt hiszem felfigyeltem volna, gyerekkoromból nem emlékszem, hogy hallottam volna a hövel, ha erős hövel ejteni, és most viszont mindig fölkapom a fejem, hogy egyébként orvosok is, amikor az anyaméről beszélnek, egy csomóan fiatalabb orvosok kimondják ezt a höt, erős höt.
Igen. Tehát a H-s ejtés terjedőben van, de nem függ attól, hogy a rovarról vagy a női testrészről
hát,
van szó.
De hát úgy látszik, hogy van olyan, akinek, hiszen Kurcs Ádám azt mondja, hogy az ő nyelvváltozatában függ.
Azt írja, hogy azt tanultam.
Jaj, ez nagyon érdekes.
Ez fontos.
Igen, ez nagyon érdekes. A nyelvünket általában nem úgy sajátítjuk el, hogy megtanítják nekünk, hogy ez az azt tanultam, ez furcsa.
Egy jó szándékú tanár lehetett, és sok ember azt gondolja, hogy ha már van két változata valaminek, akkor az egyiket foglaljuk le az egyikre, a másikat foglaljuk le
igen,
a másikra.
Igen, de jellemző módon te is most tanárról, pedagógusról beszéltél, tehát ahogy otthon megtanultunk beszélni, arra nem mondjuk azt, hogy úgy tanultam,
nem,
ugye?
Nem szoktuk.
Hanem
nem.
Arra azt mondjuk, igen. Hogy mi úgy mondtuk, vagy nálunk
igen,
úgy mondták.
Igen, igen.
Ha valaki azt mondja, hogy úgy tanultam, akkor rögtön az iskola
hát igen, jut eszünkbe. Igen, igen. Ahol valóban gyakran, hát gyakran nagyon helyesen, a kialakult gyakorlat szerint különbséget szoktak mutatni, mondjuk azt, hogy íztelen és ízetlen, ugye, hogy na gyerekek, vigyázzatok, mert az nem ugyanazt jelenti. Ugyanúgy esetleg egy kicsit hát túlzásba vive, a tanár vágyva arra, hogy itt is legyen ilyen különbség, azt mondta, hogy a méh az az állat, és a méh az a testrész.
De én nem emlékszem, hogy ilyesmiről nekünk bármit mondtak az iskolában, de azt is hozzá kell tennem, hogy amit én az iskolában tanultam, abból én semmire sem emlékszem. Tehát például nem emlékszem arra, hogy az árbocnál azon kívül, hogy a lelkünkre kötötték, hogy rövid óval kell írni, vajon mondták-e azt is az iskolában, hogy úgy is kell mondani? Nem emlékszem
szerintem
rá.
Szerintem mondták, mert mondták? Az iskola szeretné, ha mindent úgy mondaná.
De én büszkén vállalom, mint ahogy az a régi kínai, állítólag valami kínai bölcs mondta, de sose találtam meg a forrását, az igazi forrását, hogy én mindent elfelejtettem, amit tanultam, de mindenre emlékszem, amire rájöttem. De és jó. Én is ilyen vagyok, hogy amit nekem tanítottak, de azt jó. Én mindent felejtettem.
De jó. Kérlek szépen, olvassad föl nekünk, hogy mit is lemmered itt.
Azt mondja, van egy kedves hobbim, szeretek új magyar szavakat tanulni. Felnőttként tanultam meg például a kerékvető, az aszték zsája, vagy a porördög szavakat.
Mi az a porördög? Te tudod azt, Laci?
Fogalmam sincs.
Jó.
Csak sejtéseim vannak.
Az valami készülék, ami a port összegyűjti?
Én inkább egy természeti jelenségre gyanakszom, de ez teljesen csak a saját... Tehát jó. Egy porviharban jó. Valamiféle...
Értem.
De nem tudom, igazából nem tudom.
Én a csőgörény.
Te a csőgörényre asszociáltál, értem én, de nem tudom.
Jó,
tovább. Arra is rájöttem az évek során, hogy méltatlanul vagy fájóan hiányoznak egyes szavak a nyelvünkből. Ha van arra szavunk, hogy valakinek meghalt a szülője, árva, vagy a házastársa, özvegy, miért nincs arra, amikor valaki a gyermekét vagy a testvérét veszti el? Ki járna egy szó ezekre is? Már úgy érti, hogy egy-egy szó, gondolom, hogy
igen, igen.
Külön-külön szavak. Ha lehet légzuhatag és unokavő, akkor az éppen az orrunk előtt repdeső rovarra is kellene egy szó. Én nem tudom, mi a légzuhatag egyébként.
De milyen rovarra gondol?
Azt mondja, hogy ha lehetnek külön szavaink az ilyesmikre, hogy légzuhatag meg unokavő, akkor miért nincs külön szavunk arra, amikor éppen az orrunk előtt repdeső egy rovar, ezt kérdezi. Tehát semmi köze a kettőnek egymáshoz, csak azt mondja, hogy hülyeségekre vannak, apró kis jelenségre szavaink, és akkor pont erre miért nincs? Ez hát csak egy ilyen szónoki kérdés.
Igaza van. Hát a leghíresebb példa az a töpörtyű, amelyik hát ugye egy nagyon nehezen definiálható valami, hogy ilyen és ilyen állatnak az ilyen és ilyen részéből így és így készült, így és így fogyasztott dolog. Ha megpróbálja az ember, nem tudom én, angolul vagy olaszul elmagyarázni, ahol ugye ez ismeretlen, akkor egy egész bekezdést kell elmondani a töpörtyű magyarázatára, és akkor mosolyogva azt mondják, hogy te jó ég, nektek erre egy külön szavatok van. És azt hiszem, Laci, te írtad egyszer, nem, egy cikkedben ezt demonstrálva, hogy nincs olyan ige, hogy hídról, géppuskával vízen mozgó embert próbál eltalálni.
Ezt nem én írtam, de szellemes.
Akkor
nem én írtam.
Már pedig sajnos ilyen tevékenységet végeznek emberek, tehát hídról, géppuskával a vízben, hát úszva menekülni próbáló embereket igyekeznek a géppuskával eltalálni. De ez sajnos csak a lő vagy lődöz igével tudjuk leírni, ami nem tartalmazza a hidat, a géppuskát, az embert, a vizet. Szemben a töpörtyűvel, ami tartalmazza azt, mindazt, amit felsoroltunk, hogy milyen állat, hogy mely testrésze, stb.
Az állatot nem tartalmazza.
Ezt úgy hív,
állatot nem tartalmazza.
Sertés vagy, ne, sertés
hát liba,
vagy
liba.
Tehát... sertés vagy liba. Hát az
kacsából nem lehet.
Hát nem ugye... lehet, és marhából se lehet. Tehát az állatok hatalmas világából ez erősen be van szűkítve. Zsírgazdag állatból, mondjuk akkor így. Én csak azt akarom.
A nyelvek nagyon érdekesen különböznek különben, hogy mire vannak ilyen szavaik.
Így van, ezt úgy hívjuk, hogy lexikalizáció, csak hogy legyen
és szakszerű. És mindenkit megnyugtatok, hogy nem csak a magyarban vannak ilyen furcsa dolgok, hogy egész különleges dolgokra önálló szavunk van, hanem más nyelvekben is vannak ilyen furcsaságok, amikre meg nekünk nincs szavunk.
Itt van az
és
a...
egyébként sokan gyűjtik, és ezeket én az interneten biztos könnyen lehet találni ilyet. Én láttam már ilyen gyűjteményt, hogy a 10 olyan szó, ami az angolból a legfájóbban hiányzik, és akkor hozzák, hogy a milyen nyelvekben milyen szavak van. A nyelvészeknek az egyik kedvenc példája például valamelyik amerikai indián nyelven, vagy afrikai nyelven, nem is emlékszem, de sokat idézett egyébként nem jelentéstani példában, hanem hangtani jelenséget szoktak vele illusztrálni, teljesen mindegy. Úgy fejbevágni valakit, hogy az elhányja magát, és ezt egy egyetlen igével, egy tőigével, tehát nem egy képzett vagy összetett igével, egyetlen egy igető van ebben a nyelven erre, hogy valakit úgy fejbevágni, hogy az elhányja magát.
Igen.
Fájóan hiányzik a magyarból is szerintem.
Az angolban létező szó az, hogy gerrymander.
Jaj, persze, igen.
És az azt jelenti, ez egy ige, to gerrymander, azt jelenti, hogy választókerületek határait oly módon módosítja, hogy az éppen uralmon levő pártnak feleljen meg a legközelebbi választásokkor. Gerrymander. Ez egy nagyon fontos tevékenység, és számos országban végzik ezt a tevékenységet, de szóra hát nincsen, csak legfeljebb a választókerületek
átvesszük a
átrajzolása, vagy
határainak. Szerintem már hallottam magyarul is mondani, mert hogy átvesszük egyszerűen az elegetszer. Hát ha már egyszer van egy ilyen szó, ami is közismert, akkor kézenfek, hogy
tehát átveszik. Schlemmer Editnek igaza van.
Egy emberről van talán, ugye elnevezve.
Igen. Schlemmer Editnek igaza van abban, hogy nincs arra szó, hogy gyermeke nélkül maradt szülő.
Ez mondjuk azért az érdekes, hogy idegen nyelvekben se tudok. Így hirtelen amiről így, amit hát így közelebbről ismerek.
Az európai, igen, vagy óvilági
kultúrák. De könnyen lehetnek olyan kultúrák, ahol erre van szó, fel ne tudja. Igen. Igen, nagyon érdekes. Közben megnéztem egyébként a porördögöt, és valóban természeti jelenség. Egy forgószél, ilyen száraz, poros helyen, amikor a forgószélből a porból egy kialakul torony. Egy ilyen toronyszerű figura. És angolul ugyanígy Dust Devilnek hívják, tehát ez egy közismert dolog. A kerékvetőt talán tudják a hallgatóink.
Hát igen, az egy a járdaszéle, vagy egy kő a kapuba.
Vagy a bejáratnál valami, igen. Ami... Hát kő az nem olyan célszerű. Olyannak kell lenni, amit a kerék nem megy neki a...
Hát úgy értem...
Ja, én azt hittem, az egy puha dolog, amit odaraknak.
Nem. Hát sokszor van kapu bejáratnál, hogy egy kicsit még úgy kidomborodik alul egy kő, hogy ne a falnak ütközön a kocsi.
Így van. Jó. Akkor mehetünk tovább, ugye?
Igen. Benedek György következik.
Azt mondja, az országnevekkel és az ezekből képzett melléknevekkel, népnevekkel, ez megjegyző, hogy ez külön is érdekes lehet, hogy egy adott népnév mindig megfeleltethető egy adott országnak.
Nem,
persze, hogy nem. Kapcsolatban figyeltem meg, hogy a japán szó érdekesen viselkedik. Mert ugyanazzal a szóval mondjuk az országot, Japán, és abból az országból származó dolgokat, személyeket jelentő melléknevet, Japán. Szerintem nincs még egy ország, ahol ezt így használjuk. Ebben szerintem igaza van egyébként. Bár a régies nyelvben talán használták a japáni szót, de ez mintha mára kiveszett volna, nem? Van Kína és kínai, Szlovákia és szlovák, de nincs se japáni, se japánia, csak Japán, mint országnév és mint főnév.
Nagyon
mi lehet van ennek az oka eredete?
Nagyon jó megfigyelés.
Nagyon jó megfigyelés, de ő le is írja nagyjából. Csak hogy az oka mi lehet, arra pedig szerintem senki nem, emberfél nem tud válaszolni.
Hát, ha csak én nem.
Ja, mert, mondjad.
Arról van szó, hogy az országot magát Japánnak hívják széles világban, főleg németül. Japán. Na most ők nagyon szépen a német nyelv szabályai szerint azt mondják, Japán is a melléknév. Japán is Ergarten. Japán kert. Japán is és Práche, a japán nyelv. Magyarul azonban az volt a szokás, hogy az is végződést elhagyjuk. Tehát bulgár is, németül, ja, magyarul értem. Bulgár. Japán is, akkor elhagyjuk az ist, és marad belőle a japán. Tehát ez egy véletlen, hogy a németben az is végződés elhagyásával, amire magyarul valóban nincs szükség, hát azt ugyanazt a szót kaptuk meg, mint az országnak a neve.
Igen, de amit ír a hallgatónk, hogy létezett olyan, hogy japáni, abban én biztos vagyok, hogy létezett valóban.
Én is láttam még így.
Tehát volt, láttam ilyet leírva, hogy japáni. Ugye a kérdés az, hogy miért preferálták, ugye miért összesítették előnyben a levágott is, tehát az egyszerű japán szót, erre. Azzal szemben, hogy japáni, ami ugyanolyan szép magyar képzés. Tehát...
Erre én se tudok válaszolni, igazad van, mert Kína és kínai lehetne ugyanaz.
Hát igen, igen. A japániára nem emlékszem, hogy azt láttam volna leírva.
Nem.
Nem. Az nem vagyok benne biztos, akár létezhetett is átmenetileg, de abban nem vagyok teljesen biztos, hogy létezett, de a japáni, mint melléknév, abban biztos vagyok.
Igen, és hát az volna a szabályos, tehát ez így egy erős rendhagyóság. De hát az ország és népnevek azért sose olyan nagyon szabályosak.
Igen, itt ez a megjegyzés, hogy külön is érdekes, lehet, hogy egy adott népnév mindig megfelelhetett egy adott országnak, nem, és ráadásul nagyon furcsa szabálytalan dolgok vannak ebben. De hát ez megszokott, ez más nyelvekben is
igen,
így van,
igen.
Hogy nem szokott ez következetesen mindig végigmenni.
Igen. Hát francia például, az az országnak a neve kéne, hogy legyen francia a legtöbb nyelven.
És franciainak kéne lenni
és a mellék. És franciainak kéne lenni, de helyett a francia...
Vagy esetleg a... francnak, hogyha...
Ugye? Igen. Ehelyett a francia lett a melléknév, és francia országnak kell neveznünk az országot. Igen.
Megjegyzem, a francnak léteznie kellett, hiszen a franc, mint feneség, ugye, az igen. Ebből származik.
Franc tehát nyilván
franc nyavaja, franc igen. Betegség, igen. Tehát léteznie kellett ennek igen. A franc igen. Szónak
igaz.
Is.
Igaz. Köszönjük.
Aztán vannak ilyen határesetek egyébként a távolabbi és ritkábban használt országneveknél, hogy vajon a tanzániaiakat lehet-e tanzánoknak hívni. Hogy egyáltalán mennyire produktív, igen. Mennyire általánosan alkalmazható ez a minta. Van-e igen, olyan, igen. Hogy tanzán? Hát én nem tudom.
Tanzán, én hallottam, igen. Még azt is olvastam egyszer, hogy még jó régen, amikor még nagyon keves feketebőrű ember élt Magyarországon, és hát szinte sose láttunk ilyeneket, egy fiatal ember ide jött Tanzániából, fekete bőrű, és elvégezte az orvosi egyetemet, de nem ment vissza, hanem itt megnősült, és vidéken lett körorvos, talán Tolna megyében. És hát akkor az emberek először csodálkoztak, hogy hát milyen fekete ember, de hát magyarul is tudott, orvos volt, hát akkor ő volt az orvos. És tudták, hogy honnan jön, vagy hát ő elmondta, és Tanzán, a Tanzán doktornak nevezték, illetve hát aztán a nép nyelvén ez olyan furcsán hangzott, egy idő múlva Tarzán doktornak kezdték nevezni,
vagy ismerem
majd később doktor. Tarzán doktornak.
Személyesen találkoztam.
Komolyan? Vele,
igen, igen, Tolna megyében van így.
Ugye jól mondom, mert igen, hogy hát azt a könyvet
Báta mindenki. Bátaalpátiban, vagy Mórágyon, vagy valahol ott, igen.
Igen, igen.
Üdvözöljük innen is.
Igen.
Nagyon szimpatikus ember egyébként, kedvelem. Nos, akkor még talán egy kérdés itt, mielőtt a szünetet kell tartanunk. Nemes Anna kérdezi, ha hiszed, ha nem, egy művész azt találta mondani egy rádió interjúban, hogy mindezt befolyásolják a különböző tényezőek. Vagyis a melléknév képzősnek látszó főnévre is átvitte ezt a kötőhangzót. Hallottál már példát erre?
Nem hallottam, és köszönjük szépen.
Ezek
az igazán jó megfigyelések, tehát ismétlem a mondatot, amit Nemes Anna gyűjtött. Mindezt befolyásolják a különféle tényezőek. Ahelyett, hogy tényezők. Hiszen a tényező főnév, és elvileg eddig legalábbis nem hallottuk, hogy a hosszabb ak, ek lenne. Tehát ugye ez nem olyan, mint az érthetőek voltak az ő szavai, mert az melléknév érthető. Oda megy az ek.
De... Hát ez is egy újabb fejlemény, hogy oda megy az ek egyébként.
No jó, de már nem mai.
Mert erről már többször beszéltünk, hogy eredetileg csak az új ű végűekre mentek, így meg van. Az i végűekre.
De a tényező az egy főnév, olyan, mint a kéményseprő, és azt nem mondjuk, hogy ott mennek a kéményseprőek, hanem csak kéményseprők. Tehát ez nagyon érdekes. Természetesen, ahogy a német mondja, einmal ist keinmal, vagyis az egyszer, az sehányszor. Tehát ha egy ilyen példát hallunk, még nyelvbotlás is lehet, de érdekes, hogy a nyelvbotlás pont abba az irányba mutat, amerre a nyelvi változás is hát feltehetően megindult.
Igen, és mivel az melléknevek esetében is, tehát ilyen melléknév, igenév alakú szavak, vagy melléknevek esetében is sokszor ingadozás van, hogy most ott így mondjam, vagy úgy, vagy kétféleképpen lehet mondani, a minket érdeklőket, vagy a minket érdeklőeket az emberek ingadoznak sokszor, hogy melyiket mondják. Ezért az az érdekes, hogy a nyelvbotlás az pont olyan helyen történik, ahol igaz, hogy egy másik szócsoportnál, de pont ilyen hangalakú szócsoportnál ingadozás szokott lenni, ott az embernek könnyebben megbicsaklik a nyelv. Ez egy nagyon érdekes, hát nem annyira nyelvészeti, ez pszichológiai tény lehet nyilván, hogy...
Mint a nyelvbotlás mindig.
Igen, hogy ott tévesztünk, ahol egyébként valami hasonló helyzetben valami bizonytalanság lép föl. Én egyébként hallottam ilyet, megmondom neked őszintén. A NYEST, Nyelv és Tudomány című labban már sok-sok évvel ezelőtt meg is írtam, hogy egyszer Velencén nyaralván, de szerintem már a műsorban is elmondtam egyszer, egy vándorcirkusz jött oda, és akkor egy ilyen megafonos, igen, autóval járták a falut, igen, és kiabáltak, hogy menjünk nézni, cirkuszt megnézni. És akkor ott kiabáltak, hogy mi minden látható a cirkuszban, és akkor mondta, hogy nem is tudom, miket sorolt.
Oroszlánok.
Elefántok, oroszlánok, óriás kígyóak. Ez hangzott a megafonból. Te erre azt hiszem azt mondtad, hogy ez biztos viccnek szánta.
Jó, de viccelni csak de az csak a lehet, ami majdnem van. Igen, igen.
Így
igen.
Van, tehát a kígyóak, ezt én a saját fülemmel hallottam, és ez egy picit olyan, mint a tényezőek.
Igen.
De csak egy picit, mert a tényező legalább tényleg egy melléknév, igen, évszerű valami, ugye? A tényezni ugye lehetne ilyen, igen.
Igen, igen, igen.
Végül
igen.
Is úgy van képezve. A kígyó viszont semmilyen értelme nem képzett szó.
Az nem a kígyni igéből származik. Igen, igen, ezért úgy vicces, de igazad van. Jó.
És egyébként pedig az, már volt ugyanról a szó, de az egy rettentő érdekes kérdés, hogy mikor stabil most már ez az AE, amikor mindig lehet mondani, és mi az, amikor ingadozunk benne. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de nem fogunk részletesen belemenni. Ugye attól is függ, hogy mennyire már inkább melléknév, és mennyire még egy kicsit ilyen igen évszerű. Ugye ezért mondtam az előbb, hogy a minket érdeklők.
De már olcsóak is van. Én kerestem az interneten, és százával van már olcsóak.
Pedig az se képző, ugye?
Hát egyáltalán nem képző.
Hát ez nagyon érdekes.
Igen.
Ez ugye van az általános tendencia melléknévnél, legyen akár a többes szám.
Ő is besorolódik, úgy van. Igen.
Jó, akkor most szokás szerint tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük megint hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És folytatjuk a hallgatói kérdéseket. Ádám, van itt egy...
Igen, bizonyos Kálmán Lászlótól.
Igen, de hát ki mondta, hogy mi nem küldhetünk be kérdéseket?
Ugye? Azt írja Kálmán László, az ismert nyelvész. Úgy vettem észre, hogy a be igekötő használata rohamosan bővül. Már nem csak azt fejezheti ki, hogy valamilyen állapotba kerül és ott marad, tehát mondjuk beijed.
Bealszik,
és itt van. Hanem azt is, hogy tévedésből, hibásan kezd el valamit csinálni. Például egy színész meséli, hogy amikor egy olyan szerepéről kezd el beszélni, amiben arisztokratát alakít, azonnal beraccsol. Beraccsol, vagyis raccsolni kezd. Kutyások között gyakran hallom, hogy a kutya behibázik, vagy éppen beugat, vagyis ugat, amikor éppen nem szabadna ugatnia. Ezek, azt tudom válaszolni Kálmán úrnak, hogy ezek nagyon érdekesek, de ezért nem olyan nagyon új az, hogy tévedésből vagy hibásan, az a szituációból következik, tehát inkább azt mondhatom, hogy a véletlenül az elég legyen, hogy aztán az most jól vagy rosszul van, az nem biztos, hogy ide tartozik. Mert az, hogy a színész beraccsol, az lehet nagyon pozitív is, az mutatja, hogy akkor őt már átjárja a játszandó szerepnek a jellegzetessége, és aznap már reggeltől kezdve raccsolni kezd, ebből nem következik, hogy tévedésből vagy hibásan csinálja a dolgot. De kétségtelenül, hát, hogy...
Nem mindenképpen önkéntelenül.
Önkéntelenül, benne van. Nem a megfelelő pillanatban, esetleg váratlanul, igen. De általánosabb a jelentés már ennél, igen. A behibázik pedig nem azért negatív, mert be van előtte, hanem mert hibázik van. Az igető a hibázik.
Jó, ebben igazad van, de...
Jó, mindegy, de kétségtelenül
de
már...
De mindenképpen érdekes az, hogy szemben azzal, amit te még sok évvel ezelőtt a Magyar Narancsban megírtál, ahol mindig állapotot jelentő igéhez járult,
az és... Már nem.
Azon már túl vagyunk, az és már sokkal bővebb a használat.
Ez már igaz. Hát...
És ez szerintem egy új, hogy ezek szerint jó, oké, lehet, hogy nem feltétlenül tévedésből, de váratlanul, önkéntelenül igen. Ezek a dolgok vannak benne. Ez új mozzanat szerintem.
Igen.
És az váltotta ki belőle, hogy ezt megírjam, hogy ez a színésznek az elbeszélése, hogy... Hogy elég elkezdenem arról szerepről beszélni, és beraccsolok. Hát ez...
Nagyon jó. Igen, raccsolni kezd. Jó. Ki következik?
Lamár Krisztián. Hallom mostanában, hogy valaki lefutja a kötelezőkört. Mi az a kötelezőkör? Aki látott már műkorcső a bajnokságot, az tudja, hogy mi a kötelező kűr. Azt a fogalmat is ismerjük, hogy futok érte egy kört, ami valami olyasmit jelent, hogy megpróbálom, de aztán nagyon nem fogom magam strapálni.
Igaz.
Azt hiszem, az előző kettőből alakult ki ez a kifejezés, hogy lefutja a kötelező kört, ennek ellenére számomra továbbra sem világos, hogy ez a kifejezés pontosan mit jelent. Ádám, mit jelent pontosan ez a kifejezés?
Hát azt jelenti, hogy előbb el kell mondanom, hogy az itt jelenlevő professzor úrnak köszönhetjük, hogy munkánk egyáltalán létrejött, és az ő útmutatása és tanítása nélkül ma itt sehol nem lennénk. Köszönöm szépen, és hát akkor most rátérünk a tulajdonképpeni mondani valunkra és megtárgyalni valunkra.
Sőt, ez akkor több eszámba is lehet, ugye lefutja a kötelező köröket, hogyha hát, több ilyen...
Igen. Tehát, hogy tesz egy kört, amelynek nincs jelentősége, nincs praktikus haszna, de hát egy kötelező kör.
Jó, de ennek mondjuk a műkorcsolyához semmi köze nincs, mert a kötelező kűr az egyáltalán nem jelentéktelen. Hát ott arról van szó, hogy kell egy olyan feladatot megcsinálni ott a jégpályán, ahol elő van írva, hogy milyen dolgokat
centire
kell.
Centire pontosan, így, hogy kell bekanyarodni.
És annak igenis van jelentősége. Jó, igen, tehát ez nem olyan, mint...
Én se tudom, hogy azt miért említi itt, de kétségtelen a kűr az nem ide tartozik, ugye az a mutatvány, a szám a korcsolyázásban. Igen.
És a kötelezőssége sem, tehát hogy nem igaz, hogy van egy hasonlóság, de igen, én nem gondolom, hogy ez a kettő hatott egymásra,
nem. Vagy
hogy épp a kűr hatott
nem,
a körre.
Nem.
A kötelező kör, de most a másik kifejezés, amit említ, az vajon hatott rá? Tehát ő azt mondja, hogy futok egy kört, ugye ez azt jelenti, hogy megpróbálok tenni valamit, hát körbe telefonálom a ismerőseimet.
De vagy akár ténylegesen a környező boltokba végig szaladok, hogy lehet-e kapni élesztőt, hát egyikbe se lehetett kapni.
Így van. Na most én abba se látom igazán. Tehát ő azt mondja, hogy ebből a kettőből keveredhetett össze, de én a forrást ebben sem látom, hiszen amikor ezt, ahogy te elmondtad, hogy mikor használjuk ezt, abban nem volt meg ez a mozzanat, hogy én körbejárok ismerősöket, vagy körbetelefonálok, vagy boltokat.
Igen.
Ugye? Tehát én nem értek egyet Lamár Krisztiánnal.
Érdekes a felvetés, hogy ez a műkorcsolja kötelező kűr idehatott volna, de nem meggyőző.
Tehát én azt mondanám, azt válaszolnám a hallgatónak, hogy itt három különböző kifejezésről van szó, még sokban hasonlítanak egymásra. Kötelező kűr, futok érte egy kört, vagy futok, igen, így szoktuk mondani, futok egy kört, az egy másik kifejezés, igen. És nincs benne az, hogy kötelező.
Igen. Igen.
És az, hogy lefutja a kötelező kört, vagy köröket, azt szerintem egy harmadik, és nincs köze ez az előző kettőhöz. Az érdekes kérdés, hogy miből alakult ez ki, hogy miért van az a szemléletünk, hogy amikor ilyen rituális módon elvégzem azt a kötelező teendőt, ami valamit meg kell, hogy előzzön, általában az elején szokott lenni.
Igen, igen.
Azt
igen.
Miért így fejezzük ki, hogy, igen, hogy igen. Lefutja a kötelező kört? Nem tudom.
Igen. Érdekes, valóban. Jó, mikor
és
mindenkinek...
lehet, hogy ebben lehet szerepe a műkorcsolyának, mert ugye igaz, hogy a kürnek semmi köze a körhöz, de azért az, hogy így körbe megy a... Hát nem tudom.
Nem tudom. Én meg arra gondolnék, hogyha én mindenkinek rendelek egy sört, akkor azt mondom, hogy ez a kör az enyém.
Aha.
Hogy hát ugye az asztal körül, meg magyarul ebben a körben nem kell elmondanom, hogy stb. Stb. Nem tudom.
Na most de itt van egy ötlet, igen, ezért akartam folytatni, mert Lamarck Krisztián folytatja, és ez viszont egy kulcsot adhat az előzőekhez. Az úgy folytatja, érdekes a tiszteletkör kifejezés átalakulása is. Én teszem hozzá, hogy nem a kifejezés alakult át, hanem a használata alakult át.
Igen,
nyilván így érti. Eredetileg a győztes futó köszöntötte így az őt ünneplő közönséget. Tehát egy utólagos eseményt jelölt. Mostanság azonban tiszteletkör kifejezéssel illetik a tartalmi és gyakran kemény hangvételű mondani való udvarias, vagy inkább udvariaskodó felvezetését, tehát ami előtte mondanak. Nyilván, amikor a kifejezés ilyen értelmű használata előtt megjelent, akkor azt ugyanígy sokan nem értették. Amikor először megjelent, hát igen, tehát, hogy...
Nem tudom.
Tessék? Hogy... Én nekem nem egy drámai különbség nem, ez, hogy a nem. Futók azok a végén futnak tiszteletkört, ami az új használata az pedig előtte van.
Igen, igen.
Én
igen.
Igazából nem vagyok egy ilyen sportkedvelő ember, de én nyugodtan tudom képzelni, hogy előtte is lehet futni egy tiszteletkört. Lehet, hogy nem szokás, de nekem ez nem egy olyan drámai különbség, hogy az egyik az a végén történik, a másik meg előtte.
Igen, igen, igen. De valóban érdekes, amit írt, tehát, hogy a tiszteletkör, az a győztes futó még egyszer körbe szaladt az arénában, vagy a stadionban, integetett, és hát mindenki őt ünnepelte. Tehát a tiszteletkörrel ő megtisztelte az ő szurkolóit, ugye, vagy az őt biztató közönséget, azzal, hogy hát megmutatkozott. Egy kicsit, mint amikor egy színész visszatapsolnak, és akkor még újra és újra kijön, hogy hát az őt kedvelő közönség lássa. Ebben igaza van Lamarck Krisztiánnak. A tiszteletkör...
De Ádám, ez olyan távol áll attól, mint amit az első példában
nem,
mondtál.
Nem,
hiszen
nem.
Itt mind a kettőben egy udvariassági gesztusról van szó,
igen,
mind
igen.
A kettőben ugye meg kell szólítani a hallgatóságot, igen, és igen, ez, szóval ez igen. Nagyon közel áll egymáshoz, én nem igen. Csodálkozom azon. Én szerintem igen. Inkább ebben van a forrása annak az első felvetésének is, amikor azt mondja, hogy lefutja a kötelező kört, értsd, megadja a megfelelő tiszteletet a jelenlőnek, stb.
Igen.
Ez inkább a tiszteletkörhöz kapcsolódik.
Igen, nekem. Igen, igen. És azt mondjuk, hagyjuk már a tiszteletköröket, kezdjünk már dolgozni,
így
ugye?
Van.
Igen.
Tehát ami, és a tiszteletkörnek is az jelentőség, vagy az a sajátossága, hogy nincs érdemi szerepe sem a versenyben, sem másban, hanem csak egy rituális.
Igen, igen.
Szokás, vagy udvariassági szokás.
Kérjük a hallgatókat azért, ha ennek a kötelező kör, vagy tiszteletkör kifejezésnek ilyen metaforikus jelentéseit használják, vagy ismerik, hát írják meg. Tudósít minket Horlai Sára egy nagyon idős hölgyről, aki az ő nagymamája, Horlai Györgyné Nobel Ágnes, 94 éves, volt irodalomtanár, hát Isten éltesse és tartsa meg sokáig. Azt írja Horlai tanárnő, hogy a fiam szó 19. és 20. században átment egy jelentésváltozáson. Általános érvényű megszólítás lett. Azt akarja ezzel mondani, hogy nem csak hím és nőnemű gyermek, bocsánat, nem csak hímnemű, hanem hím és nőnemű gyermekekre is használták. Irodalmi példák, néz ki fiam Sára. Arany János. Fiacskám, egy kis sajtot ennék. Kosztolányi a feleségének a halotti beszédben, bár szerintem ezt az anyja mondja Kosztolányinak, de mindegy. Hát te is meghaltál, Elza fiam, Karinti a nővérének. Valóban így van, de ez az én családomban is így volt. Az nem jól fogalmaz, hogy ez a 19. és 20. században történt volna. Itt arról van szó, hogy a fi, vagy fiú, vagy fia, az eredetileg általában az utódokat jelentette, lásd fióka. A fióka az bármilyen nemű utódot jelentett, és a fial, meg fiadzik is, ugye, hogy hát szül és gyerekeket, utódokat hoz létre. És nálunk még a...
És akkor ezért van az, hogy a férfi az tulajdonképpen nem két hasonló értelmű szó összerakásából van, ugye, hanem...
Így van, hanem a férj. Fi. Igen. Tehát igen. Olyan gyermek, amely férjnek való, hím gyermek. Így van. Még elmondanám, hogy tehát, jó, mi hárman voltunk fiúk, tehát nálunk ez így, ez a probléma így nem adódott, de bőven láttam más családokat, és ahol lányokat is fiacskámnak, meg fiamnak szólítottak, és nekem két lányom született, és én még azon kaptam magam, hogy gyakran mondtam nekik, hogy fiam, így nem lehet viselkedni, nekem ez teljesen természetes.
Szerintem is természetes, de hát nyilván abban igaza van, vagy azt hiszem talán igaza lehet a hallgatóknak, a tanárnőnek, hogy ez egy újabb fejlemény, hogy, de hát nem tudom, igen.
Az újabb fejlemény, hogy sokan ezt már furcsálják, és azt mondják, hogy lehet egy kislánynak.
Igen, de te egy kontinuitást feltételezel, tehát te azt gondolod, hogy az a nagyon régi állapot, amikor még a fi nem jelentett feltétlenül hímneműt, az élt tovább egészen mostanáig. Holott én el tudom képzelni, hogy igaza van a tanárnőnek, és már végbe ment az a változás, hogy a fi az csak fiút jelentett, és utána mégis módosult.
Lehetséges.
Én ezt nem tudom igazán ellenőrizni.
Lehetséges.
Nagyon nehéz lenne ezt szövegekből kibogára. Nagyon-nagyon sok mindent kéne végigolvasni.
Hát főleg, mert csak irodalmi szövegeink vannak, az, hogy a sima emberek hogy beszéltek otthon, arról nem tudunk.
Igen, és akkor van ez a másik mozzanat, hogy nem csak gyereknek lehet mondani, de hát ez olyan, ugye, ha nem kedves megszólításként,
jó,
akár
házas,
ugye, ez olyan, ez. Mint hogy a ugye, drágámat sem csak gyereknek,
kicsim,
vagy kicsim,
hát
nem csak gyereknek mondjuk,
persze.
Tehát ez már nem igazán jelentésváltozás.
Nem, meg azt mondom, gyerekek, mondom, három velem egyidős öreg embernek és asszonynak, tehát ez már nem ide tartozik, ez metafora. Ismétlem, tehát a néz ki fiam Sára, az nekem még ma is teljesen természetes, de hát lehet, hogy sokan már furcsálják. Igen. Köszönjük, jó észrevétel. Írhatnak a kedves hallgatók, hogy Horlai Györgyné tanárnő emlékeivel egybevág-e az ő hát emlékük, és hogy ők valójában még ma is mondanák-e nőnemű utódaiknak, hogy fiam, meg fiacskám.
Jó, az aranyidézetről pedig ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy vigyázni kell Arany Jánossal, mert ő nagyon sok népies, meg régies kifejezést szeretett használni.
Amit ő már nem használ.
Nagy divat is volt, amit ő már esetleg nem használ.
Jó, tehát, de adatnak adat.
Persze.
Csak kérdés, hogy mikori. Igen.
Jó, Gimes Katalin azt mondja, egy nyelvi jelenségről érdeklődnék. Példamondat. Addig kevergessük, míg megfő. Illetve, másik példamondat, addig kevergessük, míg meg nem fő. Én a második változatot használom, de szeretném megtudni, hogyan és miért kerül ide a tagadószó. Erről már, jó, tudom, nem érdekes, csak megjegyzem, hogy volt szó, ezelőtt régen beszéltünk már egyszer erről, de hát mindegy.
Sokan felfigyelnek erre.
Igen.
Hát mind a kettő használatos, és mind a kettő a művelt normába beletartozik. Én is jobban szeretem, amíg meg nem fő. Valójában ugye kétféle logikai megfigyelés van mögötte. Az egyik, hogy az a félegyenes, hogy így mondjam, az az idővonal, amíg a megfőlés pillanatáig tart, és ott véget ér, és az alatt még nincs megfőve. Nem főtt meg, na most megfőtt. Ez a míg meg nem fő. A másik pedig azt mondja, hogy a megfővés pillanatát nézzük, és a míg az jelentse azt, hogy, egészen addig a pillanatig, amikor bekövetkezik a megfőlés.
Igen, hát amikor nem használjuk a tagadószót, akkor tulajdonképpen olyan, mint egy hiányos jövőidejű kifejezést használnak, hogy addig főzzük, amíg majd egyszer megfő, és igen, arra a távoli igen, jövőbeli időpontra igen, utalunk. Igen, igen, a másik esetben pedig arra a vonalra utalunk, ami eddig a pillanatig elvezett. Igen. És az alatt végig, amit te is mondtad, igen, addig igaz, végig igaz ez. Ugye az, ott meg annak a rövidítés, hogy addig főzzük, amíg igaz az, hogy még nem főtt meg.
Igen, igen, igen.
Két szemléleten alapul, és igen, egyébként
nagyon érdekes,
most egyébként elkövetjük azt a hibát, hogy te mindig azt mondtad, hogy a nyelven ne keressük a logikát, na most pont a logikát kerestük benne, mert hogy ezt a kérdést tette fel, hát hallgatunk, igen, hogy igen, mi ebben a logika,
igen,
ebben nincs igazán logikátlanság, holott a nyelvben nagyon sokszor van logikátlanság, de ebben éppen nincs.
Igen, igen, igen.
Nem összetévesztendő azzal a tagadószó használattal, amikor olyanokat mondanak az emberek, hogy megakadályoztam, hogy meg ne égjen, ha már a főzésnél tartunk.
Hát igen.
Ezt
igen,
nagyon gyakran hallani.
Igen, 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 igazad van.
Itt nem logikus a tagadó szó, mert ugye amit megakadályozunk, az a megégés. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem ilyen időtartamról van szó.
Igen.
Mégis nagyon sokszor halljuk.
Igen.
Erre azt tudom mondani, itt valóban a logika csődöt mond, ez nem logikus, de mégis használják az emberek. Hogy miért, arra csak sejtéseim vannak, hát az emberek nehezen tudnak bánni. A tagadás nem egy természetes dolog, főleg az, hogy a megakadályoz, az már magában valami tagadó értelmű, tehát hogy most akkor azután már nem rakunk tagadó szót, ez tehát ilyen bonyolult. A nyelvekben általában úgy van egyébként, hogy nagyon sok ingadozás van, hogy most a tagadást hányszor kell jelölni. Gondoljuk csak az angolra,
igen, igen, igen,
ahol
igen,
egy csomó olyan társzólás van, ahol kétszer jelölik a tagadást. Ugye?
Igen, 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 igen. Hogyne? De várjál, azt akarom elmondani, hogy megakadályozta, hogy meg ne gyulladjon
a ház. Igen, igen, igen.
Hogy azt azért kifejezi, hogy nem történt meg a meggyulladás. Tehát a non-faktuális volt.
De ha nem lenne ott a... Ne, akkor se gyulladt van. Megakadályozta, hogy meggyulladjon, ugyanúgy nem gyulladt meg.
Van, csak mondom, hogy azért a tagadó szó hát kifejezi, vagy segít aláhúzni, vagy kidomborítani, hogy a dolog nem történt meg. Nem? Hát...
Hát jó.
Igen.
Hát jó.
Igen. Van még időnk?
De nem tudom, hogy volt-e már egyébként ilyen kérdésünk, de ez az a fajta kérdés, ami ilyeneket hallgatók fel szoktak tenni. Hogy lehet olyat mondani, hogy megakadályozom, hogy ki ne fusson, mikor a megakadályozás az benne van az, hogy miért kell oda még az a ne.
Igen.
De hát nagyon gyakran hallom.
Ebben igazad van, és ez magyarul van. Én is mondanám, de azt gondolnám, hogy azt fejezi ki, hogy az nem igaz, hogy az nem történt meg, és ezt lehet a tagadással esetleg. Egyébként a kötőmóddal is, Laci, hát nem, hogy ki ne fusson, hogy meg ne gyulladjon,
igen,
ami úgy néz ki, ugye, mint a felszólító mód volna, de hát nem az, mert hiszen nyilván nem szólítom föl őt arra, hogy ki fusson, vagy ne fusson ki, hogy meggyulladjon, vagy ne gyulladjon meg, de a kötőmód is azt fejezi ki minden nyelvben, hogy az nem igazán úgy van, vagy nem faktuális.
Hogy nem egy ténylegesen nem megtörtént, ténylegesen, vagy megtörtént.
Csak feltételezem, meg hiszem, meg
hát ilyes. Hát nem, a feltételes mód szolgál arra, hogy egy ilyen valami feltétele legyen. A kötőmód általában azt szokta jelenteni, hogy igazából az nem egy bekövetkező esemény.
Igen, igen.
Jó. Talán még erre van időnk. Dr. Dávid Károlyné kérdezi. Régen motoszkál bennem, hogy feltegyem-e azt a kérdést, amit még a középiskolai magyar tanárom vert belénk, idézőjelben, a létig-e helyes használatáról. Hát igen, szerintem bármilyen kérdést fel lehet tenni, és hát nem persze, szoktunk senkit se
hát
bántani.
Igen, hát igen.
Ha mégis úgy hangzik, akkor bocsánatot kérünk. Tehát a kérdés a következő. Tudnélik azt, hogy kíváncsi leszek, holnap milyen idő lesz, helytelen használat, helyesen így hangzik, kíváncsi vagyok, hogy holnap milyen idő lesz. Hiszen most vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a jövőben. Tehát ő azt mondja, helytelen az, hogyha az már az első mondatban is jövő időt használok, kíváncsi leszek, holnap milyen idő lesz.
Istenem.
Az az érdekes, hogy az ember életében általában nem is kerül szembe ilyen mondatokkal, és itt pedig úgy néz ki, mint a magyar tanárnak egy veszőparipája lett volna, igen. Ami azt jelenti, hogy sokszor előfordult.
Igen, igen.
De hát, ha magunk ezt mondva, ugye mi liberális, csak viccelek, kedves hallgatók.
Hát lehet, hogy te liberális
de vagy. Nekünk, ha gyakran szembe kerülünk vele, akkor az ugye létezik.
Hát te. Akkor azt, igen. Én semmilyen kivetni valót nem érzek abban mondatban, hogy kíváncsi leszek holnap, milyen idő lesz. De hát igen, hogy ez ő szerinte helytelen volna. De hát egészen más neveznek helytelennek. De
érdekes, hogy megint úgy igen. Mondja azt, hogy szerinte, hogy oda is írja, hogy a magyar tanárja verte bele. Tehát ez nem volt ő neki feltétlenül a nyelvérzékének a része.
Hát nem.
Hanem
nem.
Erre így megint volt már egy ilyen hallgatókérdés, hogy megtanították erre.
Igen. A gyerekek önfeledten mondták ezt, és valamiért a magyar tanár, hát ezt nem szerette, és akkor elkezdte a gyerekeknek azt mondani, hogy ez helytelen. Hát...
Jó, de nézzük a kérdésnek az érdekesebb oldalát, hogy igen. Miért használunk ilyen kifejezést, hogy kíváncsi leszek.
Igen.
Hiszen valóban most vagyok kíváncsi. Épp azt akarom neked elújságolni, hogy én most kíváncsiságot érzek, hogy mi lesz holnap. Igen. És mégis úgy mondjuk, hogy na majd kíváncsi leszek, hogy...
Igen. Hát, hogy
de majd... miért mondjuk ezt vajon?
Holnap majd érdeklődéssel fogom megnézni.
De általában ezen azt értjük, hogy már most is érdekel.
Igazad van, igen. És holnap már nem leszek kíváncsi, mert elég kinézni az ablakon, hogy milyen idő lesz. Jó, ő így folytatja. Érdekelni véleményük, mert nagyon sokan... Figyelem, ismétlem, nagyon sokan, még a rádióban, tévében írva, szóban rosszul használják, szerintem. Hát most ugye...
Ez olyan, mint a viccben, hogy nagyon sokan jönnek szembe az autópályán.
Igen, 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 igen. Hogy milyen hát, furcsa igen. Máma a közlekedés. Igen. Hát akkor talán nem a jó oldalon hajtunk. Tehát azt akarom mondani, hogy nyelvtudományi értelemben, ha valamit sokszor használnak, rádióban, tévén írva, szóban azt nem lehet rossznak nevezni, az adat. És az adatokat bírálni nem lehet. Egy tudós nem bírálhatja az adatokat, csak dolgozhat velük.
Természetesen... Igen, például engem érdekelne, hogy miért mondjuk, mi lehet mögötte, ami igen, miatt az igen. Embereknek ez a szájára jön. Na, majd kíváncsi leszek, én is mondom szerintem.
Igen. És miért gondolta a magyar tanár, hogy ezt ki kell verni a gyerekekből? Hát...
Szerintem azért, amit te mindig szoktál emlegetni, hogy a logikát kérjük számon a nyelven,
igen.
Hiszen valóban, ha jelen időben magamról beszélek, valójában ez igen. A mondat nem arról szól, hogy holnap én milyen lelki állapotban leszek, hanem hogy most furdalja az oldalamat.
Igen.
Akkor miért nem jelen időben mondjuk? Hát ennyire nem logikus. Érdekes módon szerintem ez olyasmi, mint egy költői eszköz, hogy magamat már belehelyezzem abba a jövőbeli igen. Pillanatban. Érdekes, jó. Hogy miért van így, de az, hogy hibás lenne, az nyilván.
A nem logikusra ugye mindig az örök példánk az, hogy Géza a víz alatt úszott, hát pedig nem a víz alatt, hanem a vízben úszott.
Köszönjük szépen a figyelmet, ennyire volt ma időnk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszonthallásra.